Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt. Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapon így szól az Úr igéje Lukács evangéliumának 10. fejezetében a 23. verstől a 37. a következőképpen. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok proféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Néha, amikor elém kerülnek azok az igék, amelyek az ágendában szerepelnek a vasárnapra vonatkozóan, akkor néha csóválom a fejemet, például így történt ez most ezen a héten is. Hiszen milyen ige az, amit hallhattunk az oltár előtt? Káin, az embergyilkos, végül az Istentől védelmet kap. Aztán kiderül, mert a végén mindig kiderül minden, hogy itt nincs másról szó, mint arról, hogy az irgalmasság vasárnapján akkor látjuk meg igazából az irgalmasságot, hogyha tisztában vagyunk az irgalmatlansággal, a káini magatartással. Aki irítségből, féltékenységből, dühből ölt. Istennek nem tudott ártani, hát ártott a fele barátjának. A történet, amit hallottunk itt az evangéliumban, nagyon érdekes történet. Mindenki ismeri az irgalmas samaritánus történetét. Vannak helyek, helyzetek, pillanatok, amikor valóban felvetődik az őszinte kérdés, és az őszinte kérdésre őszinte igaz választ várunk. Így van ez talán, amikor halálunk előtt vagyunk, és föltesszük a kérdést, mi lesz velem, mi lesz a halálom után. De az esetek többségében a kérdések ilyen spekulatív kérdések, hogyan üdvözíti Isten azt a másikat, meg azt a harmadikat? Itt a farizeusnak a kérdése nem csak spekulatív, de provokatív is. Okos emberek néha nagyon butákat tudnak kérdezni. Így volt ez régen is, ma is. Vannak mindig olyanok, akiket ilyen beszervisszereknek szoktunk mondani, ilyen mindent jobban tudóknak, ma talán úgy kellene őket minősíteni, hogy ilyen okos tojások, ilyen megmondó emberek, akiknek az a jellemzője, hogy töretlen bennük a spekuláló kedv, az elméletgyártás, a meglehetősen nagy önhit abban, hogy a világ úgy működik, ahogyan ők gondolják. A törvénytudó farizeus tehát egy provokatív kérdést tesz fel Jézusnak. De tulajdonképpen ez a kérdés egy örök emberi kérdés, mert azt teszi fel a farizeus ebben megválaszolásra, hogy tulajdonképpen hogyan nyerhetem el az örök életet? Egy másik kérdés, hogy elnyerni az örök életet nem lehet, mert az örök élet nem teljesítmény után járó díjazás, hanem egy kegyelmi állapot, amit Isten adhat azoknak, akik tiszta szívvel keresik őt. Isten megadja az örök életet azoknak is, akikre mi nem is gondolunk, hogy az örök élet részesei lehetnek. Isten úgy adja, akkor adja, ahogyan ő akarja. És mi ezt sokszor nem értjük. Mi úgy spekulálunk, valljuk be őszintén, hogy valamit tenni kell azért az örök életért, nem? A farizeus is azt gondolta, hogy tenni kell valamit az örök életért, azért kell betartani azt a 613 parancsolatot. És a hithű Mohamedet követők, a muzulmánok is azt hiszik, hogyha azt az 5 alapparancsot betartják, akkor üdvözülnek. A katolikusok pedig az érdemszerző jó cselekedetekben hittek évszázadokon keresztül. És a neoprotestánsok, a protestánsok táborában egy elég jelentős rész. Nos, ebben a törvényeskedő táborban az agymosásig feszített, totálisan életidegen, vélt, nem valós, vélt Krisztus követésben, mert hogy amit csinálnak, az nem Krisztus követés, Krisztus egészen más tanított. Szóval azt gondolják, hogy ha azt teszik, amit a vezető mond, akkor abban megvan az üdvösség garanciája. Az ilyen lelkületű ember, aki azt hiszi, hogy bármit is elérhet az Istennél, az az ember fölteszi a kérdést, ahogy a farizeus is föltette. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Még sok hívő ember is úgy imádkozik, hogy Uram, add, hogy méltó legyek az örök életre. Hát testvérek, az örök életre senki nem méltó. A kárhozatra igen, de az örök életre nem. Mert nem csak az a bűn, amit megcselekszünk, az is bűn, amit elmulasztunk. A jónak az elmulasztása az igenis bűn. Az örök élet garanciáját emberi cselekedetek nem adhatják, mert hogyha adnák, akkor az azt jelenteni, hogy a véges embernek, a végtelen Istenhez van útja, van metódusa, hogy hogyan juthat el a véges a végtelenhez. A metódus az egy görög szó, a meta hodoszból származik, a hodosz pedig az út, tehát az azt jelenti, hogy a hozzávezető út. A kereszténység pedig kimondja, hogy nincs az Istenhez hozzávezető út. Egy valahogy lehetséges az ember számára eljutni innen oda, ez pedig a kegyelem, amit Krisztus meghirdetett. Ha elnyerhető lenne az Isten országa, akkor ez azt jelenteni, hogy a véges embernek van maga készítette képlete az életre. De ilyen nincs. Ha lenne, akkor már föltalálták volna. A kegyelem azért kegyelem, mert nincs benne emberi logika. Az elménk tiltakozik ez ellen. Hogyan lehetséges, hogy egy embergyilkos lator, Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban, hogy bekerül? Hogyan lehetséges az, hogy súlyos bűnöket elkövető emberek Istenhez kerülhetnek? Az ész tiltakozik. Uram, bocsá, embergyilkosok szexuálisan aberráltak, ne jussanak már be az örök életbe, mert ha bejutnak, akkor én nem akarok ott lenni. De az isteni kegyelem, attól kegyelem, hogy Isten olyat is meg tud tenni, amit az ember lehetetlennek tart. Az, hogy mi lesz odaát, azt nem tudja senki. Csak sejteni lehet. Reményteljesen hinni, de tudni nem. Aki azt hiszi, hogy ő tudja, na az az ember a fanatikus. Mert az már meg sem kérdezi az Istent. Ő már tudja, hogy mit kell cselekedni. És akkor akár öl is. A hívő ember éppen ezért nem akar teljesíteni az Isten előtt, hanem egyszerűen el akarja fogadni azt, amit kapott, hogy Isten szeretete munkálkodjék az életében. Luther úgy mondja, hogy minden jó, amit teszünk, az tulajdonképpen válasz az isteni jóságra. Egyfajta köszönöm. Köszönöm, Uram, hogy tehetem, hogy jót tehetek. Krisztus Urunk tanítása, itt az irgalmas samaritánus példázatán keresztül két dolgot akar nekünk megtanítani. Az egyik, hogy az örök élet nem nyerhető el emberi teljesítménnyel. A másik pedig az, hogy nem az a kérdés, hogy ki a te fele barátod, hanem az, hogy te kinek vagy a fele barátja. Te kinek válsz majd a fele barátjává. Nézzük az elsőt. Sajnos a 20. század utolsó harmadában ránk szakadt túlnyomó részt negatív információ zuhatakban egyre kevesebbeknek fontos az örök élet problematikája. Luther korában még az volt a kérdés, hogy van-e kegyelmes Isten? Az nem volt kérdés, hogy Isten van-e, létezik-e. Az volt a kérdés, hogy kegyelmese? Ad-e nekem örök életet? A ma emberes számára ez nem kérdés. A kérdés az, van-e nekem életem? Olyan húsvér, olyan igazi, olyan élvezhető, itt a földön, nem oda át, itt. Itt és most. És hogyan lehet ezt megvalósítani? Ez a nagy kérdése az embernek. Mert a ma embere tudni véli, hogy a halál után nincs élet. És ebben olyannyira biztos, hogy csak akkor gondolkodik el ezen, amikor először megcsapja az elmúlás szele. Mert mindenkit egyszer megcsap ez a hideg, fagyos fuvallat. Az elmúlás fuvallata. Talán éppen akkor, amikor tavaszodik, amikor süt a nap, amikor egy pillanatra megáll az idő, és észrevesszük, hogy egyszer a mi időnk is megáll. De ez a bolond mai ember másban véli az örök életet, legalábbis amit ő örök életnek, örök boldogságnak itt a földön hisz. Úgy hiszi, hogy a lottó vagy a szerencsejáték valamelyik fajtája, az garanciát adhat számára a mennyországhoz. Mert már nem hisz abban, hogy a halál után van élet, csak abban hisz, amit lát, hogy itt van az élet. És ha az ember csak arra koncentrál, amit lát, akkor olyan is lesz az élete, amit lát. Ezért ilyen ez a világ. A hívő ember azonban másképp gondolkodik. A hívő ember tudja azt, hogy az Isten országa az szeretet és igazság. Ahol szeretet van és ahol igazság van, ott van az Isten országa. Jézus Urunk úgy tanít minket, Isten országa közöttetek, bennetek van. Ahol szeretet és igazság a vezérlő elvek. De tudja a hívő ember azt, hogy ez valóságban, majd csak a mennyországban fog megvalósulni. Itt a földön sok a bűn, a vétek, a széthúzás, sorolhatnám. Itt a földön sok a fájdalom, és majd az odaárban lesz fájdalom nélküli közösség. Ezért minél inkább törekszünk szeretettel megvalósítani az igazságot, annál közelebb jutunk a teljes élethez, és annál inkább megértjük, mit jelent az örömhír. Ez a hívő ember reménysége, hogy a halállal még nincs vége. Van tovább. Ez a meghívás az örök életre. Mert Istennek úgy tetszett, hogy az egész világot kölcsönösségre teremtette. Szükségünk van egymásra. Nem lehetünk sikeres Káinok csak, akik ölnek azért, hogy érvényesüljenek. Nem gyűrhetjük magunk alá a földet teljességgel, hogy mi jól éljünk. Mert ha csak erre gondolunk, akkor végül pusztulunk mi magunk is. Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy van benne fájdalom is. Vannak benne kifosztottak, akik ott hevernek az út szélén, akik várják azt, hogy valaki segítsen. Mert ha valaki bajban van, akkor nem segít rajta semmiféle filozófia, semmiféle önvizsgálat. Ha valaki beleesett a gödörbe, akkor ott van a gödör mélyén. És hiába megy oda bárki, és hiába ad neki jó tanácsokat, hogy hogyan kellene kimászni abból a gödörből, egy valami segíthet az ilyen emberen, ha valaki a kezét oda nyújtja neki. Ebben a történetben tehát az a nagy kérdés, hogy én kinek nyújtom a kezemet. Nyújtom-e egyáltalán? A hívő ember úgy gondolja, hogy Isten nem kísérletezett. A jó Isten nem darabokban készült el a világgal. Isten megteremtette ezt a világot, és azt mondta, hogy ez a világ jó. Íme igen jó. Kicsiben is, mikrokozmoszban és nagyban is. Ebben a csodálatos teremtettségben, az isteni tervben úgy teremtette meg az embert, hogy az ember öntudatlanul is vágyakozzék az Istennel való közösségre. De egyben legyen szabad akarata is. Megteremtette Ádámot, Évát, hogy ne tudjanak egymás nélkül boldogan élni. És beléjük kódolta, hogy csak akkor élhessék át a legszebb érzéseket, ha egymásért élnek. Ennek eléréséhez viszont áldozatot kell hozniuk egymásért. Ez az áldozat csak akkor nem terhes, ha felfedezik önmagukban és egymásban az Isten képűséget. És aki felfedezi magában, a lelkében, hogy Isten képűségre teremtett lénye ennek az univerzumnak, az már megáll a szenvedő embertársa mellett, nem sajnálja a drága idejét, hiszen ő maga is átélte, hogy Isten, mint végtelen irgalmasság, egyszer már ő hozzá is lehajolt. Enyhítette fájdalmát, meggyógyította, gondoskodott róla, hogy jobban, teljesebben, mint a példázatbeli samaritánus ott legyen ebben a teremtettségben. És akit kiemelt az Isten irgalmasság ebből az anyagvilágból, az maga is irgalmas életet él, ami az Isten országának előízét adhatja itt a földi életben. Mit mond az Ószövetség Isten képe? Más szavakkal, de tulajdonképpen ugyanazt, mint az Új Szövetség Isten képe. Mert az Új Szövetség Isten képe az irgalmas Isten. Az Ószövetségben sok-sok mindent Jáve szájába adnak, de elhangzanak ott is az igaz mondatok. Nem véres áldozatot kívánok, hanem irgalmasságot. Érdemes ezt a szót ízlelgetni, mert ez a szó végül emeli a mi létünket. Imádkozzunk! Mindenható irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.